Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A révkomáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alexander Vučić szerb elnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a kormányfő, aki szerint nyugaton pánik van a bevándorlás miatt. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Alexander Vučić arról beszélt, közös munkával értékel az eredményeket, miszerint idén 80%-kal csökkent az illegális migránsok száma. A témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a révkomáromi és szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba, az Elysée palotába. A magyar Gripennek 2025-ben is védik Szlovákia légterét, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, mindaddig, amíg Szlovákia újjá nem építi saját nemzeti vadászgép képességét, hazánk továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett. Az Európai Parlament 518 szavazattal, 56 ellenében és 61 tartózkodás mellett jóváhagyta az Ukrajnát segítő új makroszintű pénzügyi támogatást. Ez a hitel az EU része a G7-ek tavaly júniusban elfogadott csomagjának, amelynek keretében 50 milliárd dollárig terjedő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Sem a Fidesz, sem a Tisza párt képviselői nem szavazták meg az előterjesztést, azt a magyarok közül csak a DK képviselői támogatták. A magyar hatóságok kérték Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament elnöke. Roberto Metsola hozzátette, az ügyet továbbították a testület jogi szakbizottságához. Szaliszt azzal gyanúsítják a magyar hatóságok, hogy a tavaly februári kitörésnapi utcai támadások egyik főszervezője volt. A magyar ügyészség két esetben társtettesként, egy esetben pedig bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Szalisz ártatlannak vallotta magát. A konzervatív osztrák néppárt vezetőjét Karl Nehammer hivatalban lévő kancellár bízta meg kormányalakítással az osztrák államfő. Alexander van der Bellen tudatta, azzal bízta meg Nehammert, hogy kezdjen koalíciós tárgyalásokat a szociáldemokratákkal, de tisztázni kell, hogy a két párt rendelkezik-e a kormányzáshoz szükséges stabil többséggel, vagy harmadik koalíciós partnerre is szükségük lesz. Ausztriában senki sem akar koalícióra lépni, a radikális jobboldali osztrák szabadságpárttal pedig ők nyerték a választást, amely a Fidesz-szel együtt alapítója az Európai Parlamentben is helyet foglaló Patrióták Európáért képviselőcsoportnak. A rezsicsökkentésnek és a gázbeszerzéseknek köszönhetően mi magyarok vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között az idei télnek, mondta el a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, évi 1729 köbméteres fogyasztásig mindenki hatósági áron kapja a gázt, ez a 3 millió 600 ezer fogyasztási hely 91%-át fedi le. Hozzátettem, a háborús körülmények között energiaválságos időkben a brüsszeli szankciók ellenére sikerült biztosítani a szükséges mennyiségű gáz beszerzését. Végül az időjárásról. Délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali órákban -1 és +4 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témájé. Radcliffe atya elmélkedése a színóduson. Szabadon és bátran beszéljünk, és fogadjuk el a gondviselés működését. Fernández bíboros, vitassuk meg a nők szerepét az egyházban. Interjú Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel a színódusról. Szimfonikus zenekarban mindenki a saját hangszerén játszik. Radcliffe atya elmélkedése a színóduson. Szabadon és bátran beszéljünk, és fogadjuk el a gondviselés működését. A domonkos teológus elmélkedése nyitotta meg a színódus utolsó hetének 13. plenáris ülését, mivel 26-án szavazzák meg a záró dokumentumot. Timothy Radcliffe arra buzdította a színódusi résztvevőket, hogy paréziával bátran és nyitottan szóljanak, és tegyék félre esetleges csalódottságukat. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, idézte Szent Pált. Hirdessék és ültessék át a gyakorlatba azt a kettős szabadságot, amelyet a keresztény DNS dupla spiráljának nevezett, vagyis szabadon mondjuk ki, amiben hiszünk, és félelem nélkül hallgassuk meg, amit a többiek mondanak. Isten gyermekeinek szabadságával, bátran, paréziával beszéljünk, de egyben egy mélyebb szabadságot is éljünk meg a szívünkben, és fogadjuk el azokat a döntéseket is, amelyek csalódást okozhatnak, és akkor is, ha azokat egyesek helytelennek találják. Az Isten szeretőknek minden javukra válik, és végül megnyugodhatunk, mert semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, még a hozzá nem értés, vagy a hibák sem. Így juthatunk csak el az első szabadságtól, az én megfogalmazásától, addig a tágabb szabadságig, amelyben megéljük az egyházhoz való tartozásunkat, és mi leszünk. Radcliffe atya ezután az egyház történelmének nagy alakjait idézte, elsőként Aquinói Szent Tamást, aki azt tanította, hogy a kegyelem tökéletesíti a természetet, nem lerombolja azt. A Szentlélekben való hit ugyanakkor nem ment föl minket attól, hogy használjuk az eszünket az igazság kereséséhez. A zsinati teológust Yves Congart az 50-es évek közepén Róma elhallgattatta, eltiltotta a tanítástól. Ebben a válságban írja naplójában, hogy egyedüli válasza az üldöztetésre az igazság kimondása volt. Megfontoltan, provokatív és fölösleges botrányok nélkül, de mindig megmaradva az igazság hiteles és tiszta tanújaként. Nem kell tehát félnünk az egyetnemértéstől, mert a Szentlélek működik benne, mondta elmélkedésében Timothy Radcliffe. Legyünk szabadok a beszédben és mások meghallgatásában. Emellett pedig bizakodjunk az isteni gondviselésben, és fogadjunk el békével minden eredményt, hiszen előbb-utóbb jóra vezet. Gondoljunk csak Ádám és Éva bukására, mely Isten kegyelméből a megtestesüléshez vezető Felix culpa lesz. Vagy Urunk szörnyű kereszt halálára, mely elhozza Krisztus győzelmét a halál felett. Tehát, ha a színódusi tagok nem lesznek elégedettek a záró dokumentum eredményével, ne aggódjanak, ez csak egy színódus. Sok ilyen lesz még. Nem kell mindent elvégeznünk, csak megtenni a következő lépést. Ahogy Avilai Szent Teréz tanította, mi azok vagyunk, akik a munkát elkezdtük, akik utánunk jönnek, azoknak a feladata, hogy folytassák. Hogy miként, azt nem tudjuk. Nekünk a mostanival kell foglalkoznunk. Henri de Lubac jezsuita bíborost is üldözték a zsinat előtt, és ő ezt a szenvedését megírta az Elmélkedés az egyházról című művében, mely egy szeretett himnusz. Összefoglalva gondolatait a színódusi ülés utolsó szakaszával kapcsolatban így buzdított. Ha csak a saját álláspontunkat akarjuk kifejteni,
Félő, hogy arrogánssá válunk, és a jobboldali vagy baloldali ideológia tamtamját verjük. Ha pedig csak az isteni gondviselésben bízó szabadság van bennünk, de nincs merszünk vitába szállni meggyőződésünkért, felelőtlenek leszünk, és sosem fejlődünk. Mi hát a teendő? Isten szabadsága dolgozik szívünkben, és minél inkább Istentől való, annál inkább miénk lesz ez a szabadság. És mint Isten szabad gyermekei beszélhetünk egyszerre énről és miről. Fernández bíboros. Vitassuk meg a nők szerepét az egyházban. A hittani dikasztérium prefektusa a szinódus hétfő délelőtti általános kongregációs ülésén mondott felszólalásában aláhúzta, hogy a pápa számára a női diakonátus kérdése nem érett meg. A Szentatya ellenben aggodalmát fejezte ki a nők egyházban betöltött szerepét illetően, ezért arra kérte a dikasztériumot, hogy további fejlődési lehetőségeket dolgozzon ki. Csütörtökön a bíboros találkozik mindazokkal, akik a nők egyházi szerepével kapcsolatos észrevételeiket megkívánják osztani. A szinódusi résztvevők egyénileg vagy csoportosan október 24-én délután 5:30-kor lehetőséget kapnak tehát, hogy elküldjék hozzászólásaikat, javaslataikat, cikkeiket vagy aggodalmaikat az ezzel foglalkozó bizottságnak, melyet még februárban hozott létre Ferenc pápa egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A női diakonátus kérdésével kapcsolatban a főpásztor leszögezte. A Szentatya megerősítette, hogy továbbra is működésben marad a Petrocchi bíboros által vezetett bizottság, a szinódusi tagok pedig elküldhetik a témára vonatkozó észrevételeiket. Az úgynevezett ötös számú csoportot, amelyet a hittani dikasztérium doktrinális szekciójának titkára koordinált, egészségi okokból két másik személy fogja irányítani. Mivel azonban igény mutatkozott rá, hogy Fernández bíboros személyesen jelen legyen, csütörtökön délután lehetőséget biztosít a találkozásra. Tudjuk, hogy a Szentatya jelen pillanatban nem tartja érettnek a női diakonátus kérdését, ezért azt kérte a bizottságtól, hogy ne foglalkozzon ezzel a lehetőséggel. A tanulmányi csoport részleges konklúzióit közzé fogják majd tenni, addig is folytatják a munkát. A pápa ugyanakkor nagyon aggódik a nők egyházban betöltött szerepe miatt, és még a szinódusi felkérés előtt azzal bízta meg a hittani dikasztériumot, hogy fedezze föl a fejlődési lehetőségeket, anélkül, hogy a pappá szentelésre koncentrálna, magyarázta a bíboros. Hozzátette, a néhány nőt érintő diakonátus nem oldja meg nők millióinak a helyzetét az egyházban. Másfelől pedig még nem tettünk meg bizonyos lépéseket, amelyeket megtehetünk. Példaként említette a hitoktató új szolgálatának létrehozását, amelyről az Isten tiszteleti dikasztérium levelet küldött a püspöki konferenciáknak. Ebben azt a lehetőséget ajánlotta föl, amit Ferenc pápa a Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni buzdításában mondott a katekéta nőkről, akik támogatják a paphiányban szenvedő közösségeket. Nagyon kevés püspöki konferencia reagált erre. Ezen túlmenően pedig az akolitusi szolgálatot csak igen kis százalékban engedélyezik nők számára, és sokszor a papok azok, akik nem akarnak nőket ajánlani a püspöknek erre a szolgálatra. Fernández bíboros szerint a nők pappá szentelésének elhamarkodása nem a legfontosabb válasz a nők szerepének előmozdítására. Anyaggyűjtés céljából azt kérte, hogy küldjenek a dikasztériumnak olyan tanúságtételeket, amelyben nők valóban vezető szerepet töltenek be egy közösség élén, vagy fontos irányító pozícióban vannak. Végül pedig főként a szinódus női résztvevőihez fordulva kérte, hogy segítsenek eljuttatni a dikasztériumhoz a különböző javaslatokat, amelyekkel lehetséges utakat dolgozhatnak ki a nők vezető szerepének elősegítésére az egyházban. Szimfonikus zenekarban mindenki a saját hangszerén játszik. Hallgassák meg Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel készült beszélgetésünket.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kovács Gergely gyulafehérvári érseket, aki szintén résztvevője a szinódusnak. Ugye az első alkalommal is itt jelen voltam, mert az elmúlt esztendőben, akkor is találkoztunk itt ebben a stúdióban, és neked érsek, hogyha az is helyzeti előnyöd, hogy több mint 20 éven keresztül a Szentszék keretein belül dolgoztál, tehát van egy olyan helyzeti előnyöd, olyan terep ismereted, amely a legtöbb más résztvevőnek nem adatott meg. Ennek a jegyében kérdezem, hogy ilyen vatikáni tapasztalatokkal, most pedig mint gyulafehérvári érsek, hogyan látod ezt a lassanként befejezéséhez érkező szinódust?
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Számomra nagy öröm részt venni a szinóduson, és én ezt nagy lehetőségként élem meg. Lehetőség találkozni a világegyházzal, lehetőség találkozni a sokszínűséggel, megérteni azt, hogy lehet, hogy nem mindig az én problémáim, nehézségeim a legfontosabb, van, ahol ennél sokkal nagyobb kihívások vannak, sokkal keserűbb, szomorúbb a helyzet, legyen ez háború, vagy valamilyen más tényező. Ugyanakkor az is egy lehetőség számomra, hogy mások megismerjenek engem. Az én kis egyházam, az a kis Erdély egyháznak a helyi kihívásait, gondjait, problémáit. Tehát számomra mindenképpen nagy lehetőség, én úgy érzem, hogy gazdagít a rengeteg párbeszéd, a rengeteg odafigyelés, meghallgatás.
Most már a végéhez közeledünk. Kikristályosodtak-e azok a legfontosabb szempontok, amelyek alapján a záró dokumentum úgy összeállt?
Én úgy érzem, hogy igen. És én személy szerint nagyon örvendek annak, mert úgy érzem, hogy a tavaly októbertől egy szép utat jártunk be, egy folyamat, amelynek során sok minden világosabb lett. Nekem nagyon tetszik, hogy az a munkadokumentum, amelyet most használunk, sokkal precízebben fogalmaz, bizonyos témákat sokkal jobban körüljár, és én legalábbis örülök ennek, mert úgy érzem, hogy a tavaly, ahol rengeteg témát lehetett érinteni, gyakorlatilag bármiről lehetett beszélni, igazából visszavezet oda, hogy ennek a szinódusnak van egy témája, a szinodalitás, és nekünk erről kell beszélni. És én örvendek annak, én egyházjogász vagyok, amikor precízen fogalmazunk. Igen, nagyon fontos beszélni például arról, hogy mi a részegyháznak a szabadsága, mit tehet egy püspök, mit tehet egy püspöki konferencia, de ugyanakkor bizonyos hangsúlyokat újra helyez a dokumentum is, meg a maga a mostani folyamat is, ahol például azért megfogalmazzuk azt, hogy igen, fontos a sokszínűség, fontos a szabadság, de ez sub petro et cum petro, Péterrel és az ő vezetésével. Vagy igen, beszéljünk a szinodalitás lehetőségeiről, beszéljünk a meghallgatásról, a megkülönböztetésről, hallgassunk meg mindenkit, de ennek a meghallgatásnak az alapja az, hogy ott van az eukarisztikus közösség, ott van az ige, amelyre odafigyelünk. Nagyon egyszerűen fogalmazva, nem azt jelenti, hogy akkor most bárki bekiabálhat és elmondja az ő elvárásait, az elképzeléseit, hanem az egyház az egy Krisztus által akart és alapított valóság, nem csak a helyi egyházaknak a közössége, egy egyházmegye nem csak a plébániáknak a közössége, hanem itt azért sokkal több van. És hogyha összegyűlünk, akkor mi Krisztus nevében gyűljünk össze, imádkozzunk, értsük meg, hogy mi az, hogy a Szentlélekben egymást meghallgatni. Nem azt jelenti, hogy én hozom az én elvárásaimat, hanem sokkal inkább arra figyelek oda, hogy mi az, amit ez a közösség elképzel, és mi a Szentlélek akarata. Nem az, hogy én mit tudok, mit akarok, hanem valamiképpen a közösséget nézem. És ilyen szempontból én hálás vagyok azért, hogy sokkal világosabbak a témák. És úgy érzem, hogy a záró dokumentum is ebbe az irányba fog haladni. Egész biztos, hogy nem lesz ezzel mindenki megelégedve, hiszen mindannyiunknak jó értelemben is vannak elvárásaink. De én úgy gondolom, hogy a záró dokumentum jó irányba fog haladni. És egyházjogászként én azt is hozzáteszem, hogy legyünk tisztában a szinódusnak a természetével. Nem döntünk mi semmit, nem szavazunk mi semmit, hanem a Szentatyának teszünk javaslatokat. Ez nagyon fontos, hogy ne tévesszük mi szem elől, hogy a Szentatya elé fog kerülni a dokumentum. Ez a célja, ez a lényege. Majd a Szentatya eldönti, hogy mihez kezd, mit fog tenni, ugye, mint ahogy korábban, hogy egy-egy szinódus után volt egy szinódust követő, egy posztszinodális buzdítás, exhortáció, vagy esetleg valamilyen más formában. Mi a Szentatyának teszünk javaslatokat, nem döntünk el semmi, kényes kérdés, nem akarunk reformot hozni.
És akkor, hogyha emlékszem arra, hogy még mielőtt kinevezte volna Gyulafehérvárra a kultúra pápai tanácsának a alkalmazottaként és Rómában működő a magyar papként, havonta sokszor találkoztunk egymással, és mielőtt még asztalhoz ültünk volna, előtte meghallgattuk egymást. És ebben nem volt semmi új. Hogyan tudod a meglévő tapasztalataid alapján összegezni a szinódusnak a legfontosabb vonulatát, az pedig, ami a szinodális útra kérdez rá? Ez a kulcsfogalom, amit nem olyan könnyű egy definícióba szorítani, de talán körül lehet írni, kinek a saját tapasztalata alapján.
Már az a fogalom, hogy szinodalitás, mondjam azt, hogy nehézséget okoz. Hiszen itt jelen van a teljes katolikus egyház, és akkor a hozzászólásból kiderül, hogy egy malabár, egy malankár, vagy egy görög katolikus, amikor azt mondja, hogy szinódus, nem azt érti alatta, amit mi most teszünk. Azt mondja, hogy igen, itt is a Szentlélekben együtt vagyunk, egymást meghallgatjuk, de ha szinódus, az náluk ott csak a püspökök vannak jelen. Tehát először is világosan kell azt látnunk, hogy ez milyen jellegű együttlét, gyülekezet, meghallgatás. Tehát a szinodalitás. Ennek különböző szintjei vannak, kezdve az egyházmegyében egy plébánián. Igen, jogos az, hogy a plébánián hallgassunk meg lehetőleg mindenkit. Tehát ez hogy történik? Nem is olyan egyszerű, főleg azokat elérni, akiknek egyébként nincs kapcsolatuk az egyházzal. Pedig hát ők is meg vannak keresztelve, ők is annak a helyi közösségnek a tagjai. Tehát jogos az, ha a Szentatya azt szeretné, hogy egy élő közösségé váljunk, ahol mindenki jól érzi magát, aki örömmel megy ebbe a közösségbe, és tenni is akar érte. Most a kérdés az, hogy hogy akarok tenni? Mert ha most csak arról van szó, egy picit sarkítva, fogalmazva, hogy akkor most a plébánia hivatalban még egy asztalt tegyünk be egy világi képviselőnek, azzal szerintem nem oldunk meg semmit. Hanem igazából ki, ahol van, azt a hivatást kell komolyan venni. Én, ha egy zenekarban játszok, én hiába akarok első hegedűs lenni, hogyha én éppen klarinétos vagyok. Nekem a klarinétot kell jól fújnom. Tehát ahol vagyok, azt kell komolyan vennem. Az tény, hogy az én hangomnak is ebben a szép szimfóniában legyen meg a helye és a szerepe. Ugyanígy, ha vesszük akár a püspökök szintjén, hogy a püspök felelőssége az ő egyházmegyében, a püspök karja, a konferencia. És akkor itt látjuk a nagy különbségeket. Most egy kis csoportban vagyok egy albán püspökkel, aki azt mondja, hogy neki 5 papja van, és 5 plébániája. Mondtam, hogy hát nekem van 275. És akkor erre mosolyog a brazil bíboros, azt mondja, hogy hát mi csak püspökök vagyunk 300-an. Tehát annyira eltérő valóságok, hogy nagyon nehéz megtalálni a megfelelő hangnemet, a megfelelő működést, a megfelelő kompetenciákat. Tehát én a szinodalitásnak a kihívását ebben is látom, Péternek a vezetésével, a hit egységében valóban az én sajátosságom, a specifikumom megmaradjon, ne csorbuljon. És ilyenkor sokszor nehéz, mert hogyha egy kórusban van egy-két hang, ami nagyon erős, az, ami mondjam, egy picit kilóg, nem jelenti, hogy akkor az a helyes hang nem, vagy az a tónus. Én tenor vagyok, én bariton nem fogok tudni énekelni.
És akkor a hálásnak köszönöm a beszélgetést, az eljövendő pár naphoz pedig még igazán sok erőt, meg most jönnek majd a szavazások és a végső jóváhagyása, az eddigi munka gyümölcseként a végső záró dokumentumnak.
Köszönöm szépen.
Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a hitről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtanítheted a másikat szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az út, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít.
Kedves gyerekek, a mai hittanórán a hitünkről fogunk beszélgetni. Azt szeretném elsőként megkérdezni, hogy hogy érzitek most magatokat?
Én egészen kipihennek érzem magamat, annak ellenére, hogy korán vagyunk, és igazából jól is érzem magamat, mert jól ébredtem.
Én is elég jól érzem magam, bár én egy kicsit fáradt vagyok.
Én fáradtan érzem magam, de jó volt most ide bejönni.
Én jól érzem magamat.
Hát örülök neki, hogy itt vagytok velem, és én ezeknek a találkozásoknak, meg a veletek eltöltött pillanatoknak nagyon örülök, és annak is különösen, hogy ilyen megfáradtan is egy péntek reggeli időpontban is tudunk egymásnak örülni, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Az is nagyon nagy örömmel tölt el engem, hogy lehet nektek hinni, lehet rátok számítani. Manapság a fiatalok nyilván a hit kifejezése alatt és abban, hogy hisznek-e valakinek vagy nem hisznek, egészen árnyalt dolgokra is szoktak gondolni. Ezt a hit kifejezést arra használtam, hogy jó érzés tudni azt, hogyha valamit megbeszélünk tegnap este, akkor az teljes mértékben az adott megbeszélésnek megfelelően az még másnap reggel is érvényes, és hogy tudom azt, hogyha megbeszéljük, akkor itt lesztek, és így hiszek nektek, hogy akkor én is itt leszek, és ez ugye nagyon nagy erőt tud adni. Jól gondolom? Viki, mit jelent a hit a te számodra az emberekbe? Meg szoktál bennük bízni, hiszel az embereknek, vagy az emberekben?
Én olyan emberekben szoktam megbízni, akik így családtagok, meg a barátaim, hiszen egy idegenben nyilván nem fogok elsőre megbízni, szerintem az idő az, ami nagyon sokat tud segíteni abban, meg az, hogy megismered az embert, hogy meg tudj benne bízni.
Nóri, te most középiskolás vagy, és visszatértél ide közénk. Hát te is tudsz erről, azt gondolom, hogy nagyon hitelesen beszélni, hogy a mai fiatalok hogyan állnak így a hittel kapcsolatban, hogy mennyire hisznek egymásnak, vagy mennyire lehet megbízni a másikban. Neked mi a tapasztalatod a saját korosztályodban?
Én az új osztályomból nem ismertem senkit, de 2 hónap alatt találtam olyan barátokat, akikben már most nagyjából meg tudok bízni, hogyha nem megyek például iskolába, és hogyha baj van, akkor azért nem megyek. De nagyon sok idő kell még ahhoz, hogy szerintem az egész osztályunk jobban összeszokjon, és hogy így többen is megbízunk egymásban.
Köztetek van-e értelme a hit kifejezésnek, vagy a hitnek a fogalmának, hogy mennyire tudsz bennük megbízni, mennyire tartják be, amit ők mondanak, vagy csalódtál-e már, mert azt hitted, hogy számukra is ugyanazt jelenti az, hogyha amit megígérnek, vagy amit megbeszéltetek?
Még nem volt ilyen csalódás, mert hogyha mondjuk megbeszéltük, hogy valaki segít valakinek a háziba, vagy odaadom, hogy lemásolják, vagy bármi, akkor ez úgy is volt.
Hogy mit jelent hinni, nem is olyan egyszerű ezt megmondani. Nézd csak, mennyi mindenre használjuk ezt a szót. Azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsot. Miért ezt mondjuk, hogy azt hittem, hogy ott hagytam a kulcsot? Miért használtuk ezt a kifejezést, Barna?
Mert nem vagyok benne biztos, hogy így van, hogy az asztalon hagytam a kulcsot, de mégis van egy ilyen érzésem, hogy nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Miért mondjuk azokat a kifejezéseket a hittel kapcsolatban, hogy hiszek neked, Viki?
Hát, hogyha elfogadjuk és igaznak tartjuk azt, amit a másik mond, és reméljük azt, hogy nem csapnak be, és ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartjuk az illetőt.
Kire alkalmazzuk, vagy mibe alkalmazzuk a hiszek benned kifejezést?
Ilyet nem mondunk akárkinek. Itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat. Ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned. Látok benned fantáziát.
Mennyire adnak nektek szárnyakat az ilyen kifejezések, amikor valakitől hallod azt, hogy hisz benned ezeket a mondatokat, vagy kitől hallod, vagy hallottál-e már? Van-e neked ilyen tapasztalatod, hogy valaki azt mondja neked, hogy hiszek benned, tudom, hogy képes vagy valamire?
Én számomra ez az egyik legnagyobb megerősítés, hogy jól csinálom, amit csinálok, vagy hogy álljak neki annak, amit csinálni szeretnék, mert ez a kifejezés szerintem az emberek legtöbb ember nem mondja mindenkinek, és én ezt nagyon személyesen veszem, és ennek mindig nagyon örülök, ha valaki ilyet mond.
Mire tud téged motiválni, vagy mire tud inspirálni, hogyha azt mondja neked valaki, hogy hiszek benned?
Arra tud motiválni, hogy folytassuk azt, amit elkezdtünk, és azt a célt, amit kitűztünk, magunk elé tegyünk, megérte mindent, hogy elérjük.
Neked erőt az ilyen kifejezés, amikor elfáradtál, megfáradtál, vagy mondjuk magadban nem bízol?
Igen, mert akkor újra hiszem, hogy meg tudom azt a dolgot csinálni, vagy hogy tudom folytatni azt.
Az eddigi mondatokat az emberekkel való kapcsolatunkban használtuk, a hit kifejezést, és most nézzük meg, hogy mi a helyzet az Istennel kapcsolatban. Mi a helyzet, amikor azt mondom, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg akkor, amikor azt mondom, hogy hiszek egy Istenben? Nézzük meg, mi a tartalma annak a mondatnak, hogy hiszem, hogy van Isten.
Ez egy fontos kijelentés, ami azt jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér embert. Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten van és létezik.
Hogy miért és hogy hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre, azt majd egy másik alkalommal beszéljük meg, de azt pusztán, hogy erre eljut erre a megállapításra, hogy hisz abban, hogy létezik Isten, ez önmagában már egy hitvallás, hogy a létezését nem kérdőjelezi meg. Nézzük meg, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy hiszek Istennek.
Elfogadom azt, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mit jelent az a kifejezés, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről. Személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bízdunk el benne.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Volt már olyan, hogy nehéz élethelyzetbe kerültél, és segítségre volt szükséged. Kihez fordultál ilyenkor?
Istenhez, mert tudtam, hogy ő mindig ott van, és tudtam, hogy ha nem is most rögtön, de segíteni fog nekem.
Volt-e már veletek hasonló, hogy nehéz élethelyzetbe voltatok, és Istenre volt szükségetek?
Igen, szerintem nagyon sok embernek van még, hogyha nem is vallják be azt, hogy Istenre szükségük van, vagy nem vallásos emberek, de mindenkinek van olyan élethelyzet, amikor örülne a segítségnek, vagy annak, hogy minden jobbra forduljon.
Mi volt az oka annak, hogy ti ezekben a nehéz helyzetekben pont az Istenhez fordultatok? Miért nem inkább valami máshoz, vagy valaki máshoz? Mi sarkalt benneteket arra, hogy ne emberhez, ne más tudóshoz, orvoshoz, vagy nem tudom én kihez forduljatok itt, aki a Földön valami tudományt nagyon alaposan ismer, hanem az Istentől kérd a segítséget?
Mert ismerjük és megbízunk benne.
A hit tehát azt jelenti, hogy biztos vagy benne, Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. Így van a második törvénykönyvben az ige. Ismert hát föl, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Tehát biztosnak kell lennetek tehát abban, hogy az Isten végtelenül hűséges. És lehet, hogy te abban a pillanatban nem érzed az ő hűségét, vagy nem látod teljes valóságában, de ezekben a pillanatokban is tudnod kell azt, hogy az Isten ott van veled, és még ha te nem is látod, akkor is fogja a kezedet, és lehet, hogy ő már a következő lépést készíti elő számodra. De ugye tudjátok, hogy ezeken a szenvedéseken és ezeken a próbatételeken keresztül kell menni. Miért is kell keresztül menni? Gondolj arra, hogyha el akarsz érni valami célt, ahogy az óra elején beszélgettünk, akkor minden cél eléréséhez nagyon nagy szükség van lemondásokra és áldozathozatalokra. És mivel ezek az áldozathozatalok és ezek a terhek, ezek a szenvedések által válik az a cél nagyon fontossá, ugyanúgy az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban is a próbatételek és a szenvedésnek a különböző megélt fázisai, az, amikor te magad éled át azt, hogy az Isten kivezet téged egy problémából, kivezet egy nehézségből, akkor a te számodra az Isten egy új tulajdonságát bizonyítja be, megingathatatlanul, hiszen te magad élted át, nem mások mondták neked, nem a Bibliából olvastad csupán, hanem te tapasztaltad meg. És ez nagyon fontos, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az Isten tapasztalatot átéld, és hogy utána nyilván az Istennel való kapcsolatod egy még mélyebb szintre kerüljön. Még közelebb érezzed magadnak, még inkább járja át a lelkedet az, hogy ő a te életed ura. néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk, vagy visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, ez gyakran elő szokott fordulni velünk, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés. Ha csak egy valaki beszél, akkor az egy monológ szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, és elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll, hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza. És persze fordítva is így van. Ti mennyire tudtátok az eddigi életetek során a barátságnak a mélységeit ilyen szempontból megtapasztalni, vagy mit éltetek át?
Nekem szerencsére olyan barátaim vannak, akikkel nem volt ilyen nagyobb csalódás, vagy bármilyen, hogy nem bíztunk volna meg egymásban, vagy akármilyen, úgyhogy szerencsére így ilyen még nem történt.
Nóri?
Nekem már volt ilyen csalódás, és nagyon rossz érzés volt ezt megélni.
Amikor te teljes lélekkel és teljes szereteteddel megbízol a másikban, és úgy gondolod, hogy ismered őt, és azt gondoltad eddig, hogy ő ezt viszonozza. Ezek által tudunk nagyon-nagyon mély sebeket kapni, hiszen a szeretet sebezhetővé tesz. Ha megszeretsz valakit, onnantól fogva fontossá válik a számodra. Fontos lesz az, hogy ő boldog legyen, fontos lesz az, hogy ő visszamosolyog-e rád, azért, mert ő az, akit te a szereteteddel elhalmozol. És az a legjobb nyilván, hogyha ezt valaki viszonozza a számodra, és nagyon nehezen tudjuk ezeket a visszautasított szereteteket elkönyvelni, vagy elhelyezni az életünkbe. Nagyon sokszor nem tudunk vele mit kezdeni, hogy miért nem fogad el valaki, miért nem szeret téged, és miért nem akar barátkozni veled. A hit a barátsághoz és a beszélgetéshez hasonlít, hiszen személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, és mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, mondja az Isten, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy. Gondoljátok végig, gyerekek, van-e olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád?
Nekem, hál' Istennek, vannak ilyen emberek az életemben, és nagyon hálás vagyok értük.
Szerencsére nekem is vannak ilyen emberek az életemben már eléggé régóta, és én is nagyon hálás vagyok nekik.
Nekem is vannak ilyen emberek, és én is hálás vagyok értük. Nekem a családom, akik a legjobban hisznek bennem, meg hogy hűségesek hozzám, meg szerintem a barátaim is.
Biztos előfordult már, hogy volt már olyan, amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak. Épp őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit ezt jelenti, úgy érezi a hívő ember, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Az Isten a mi számunkra a sziklánk, a mencsvárunk, a szabadítunk, akivel elrejtőzködhetsz, akiben megnyugodhatsz. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomtól, gondomtól. Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek, olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, nem kutakodik az életben, nem telepszik rá a nyakamra. Őnála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes tud lenni, és békén is tud hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetek elő a kuckómból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki az életünknek tartást, biztonságot és erőt ad. Nyilvánvaló, hogy ti is szerettek elbújni a világ elől. Hová szoktatok elbújni a világ elől? Megosztjátok-e velünk?
Én a szobámba és a természetbe szoktam legtöbbször, mert ott egyedül lehetek a gondolataimmal és Istennel.
Én is a szobámba szoktam menni, és én lovagolni, mert olyankor mindig szabadnak érzem magam.
Hát én is a szobámat mondanám, hiszen számomra így az a legbiztonságosabb hely.
Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én a nagyszüleimnél is biztonságban érzem magam, és van olyan barátom is, akinél nagyon otthon érzem magam, és biztonságban vagyok náluk.
Én is a családomat mondanám, illetve a barátaimat és a rokonokat.
Én a nagymamámat mondanám, és a családomat.
Én is nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nekem is vannak ilyen rokonaim, akikhez biztonsággal oda tudok menni, és ott boldog, meg szabad lehetek.
Ismersz-e olyan embert, aki megerősít, bátorít, és akire felnézel?
Szerintem így a szülők is olyanok, hiszen ők mindig hisznek bennem, és megerősítik azt, hogy meg tudom valósítani azt, amit kitűztem magam elé.
Engem is a családom inspirál, meg a barátaim, meg igazából ők támogatnak szerintem a legjobban.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelent ez a szó? Ma sokan azt mondanánk, hogy jelkép, olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor rózsát adok neki ajándékba. Számára ez a rózsa nem pusztán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szálvirág olyan ajándék, ami több önmagamnál. A szó az ókori görögöknél ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetségkötéskor a két szerződő fél kettőjé tört egy értékes tárgyat, leggyakrabban egy gyűrűt, és külön-külön őrizték a két felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban is megvalósítani a szerződést, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amely már bizonyára irodalmi tanulmányaitokban is előfordult. A szimbólum tehát valamely gondolati tartalom, eszme, érzés elvont fogalomnak az érzéki jele. Mit nevezünk mi keresztények szimbólumnak?
A hiszek egyet, tehát a hitvallást, az egyház közössége és az új tag, akit éppen akkor keresztelnek meg, szövetséget kötnek egymással.
Kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, ha a csecsemőről van szó, akkor a szüleit és a keresztszüleit a hitükről. Milyen kérdést tesz fel?
Hiszel-e, hisztek-e?
Ők ekkor mit válaszolnak?
Hiszek és hiszünk.
Olyan ez, mintha a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől kezdve összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy kis közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Így vagyunk mi keresztények egy csapat, hogy közös a mi hitünk, az Istenben való megtapasztalt élő hitünk, amiben éljük a keresztény életünket, és ami mindenkor összekapcsol minket. Ez a hit ad nekünk erőt a hétköznapokban, ez a hit az, ami táplál minket, és a Krisztusba vetett hitünk az a forrás, ami egész életünkben erőt ad. Kívánok nektek az elkövetkezendő napokra olyan hitet, ami szikla szilárd, és olyan erős, ami kibírja az életnek a megpróbáltatásait. Ezért fohászkodjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallhatják. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk. Szeptember 22-én ért véget a Pesti Vigadóban a 70 éves fennállását ünneplő, a 20. századi magyar bábművészet megkerülhetetlen társulata, az Astra Báb Együttes. A Vízvári László piarista paptanár vezette együttes témaválasztásaiban és bábtechnikai megoldásaiban is újítónak számított. Az elmúlt 7 évtizedben jelentős sikereket arattak itthon és külföldön. Az 1968-as Ki mit tud, vagy később a Süsü a sárkány szereplőiként országos ismertségre tettek szert. Most Vízvári László atyáról Koltai Andrást, a piarista rend levéltárosát, az emlékkiállítás kurátorát hallják.
Vízvári László úgy kezdett bábozni, hogy fiatal tanár volt 1945-ben a Debreceni Piarista Gimnáziumban, és olyan hosszú volt a téli szünet, mert kevés fűtőanyag volt, és gondolta, hogy valamit kell kezdeni a fiúkkal, és akkor kezébe akadt a magyar cserkész egyik régebbi száma, amiben Tóth Sándor nevű bábos cserkésznek volt egy cikke, hogy készítsünk bábszínházat.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A mi főpapunk nem olyan, hogy ne tudna gyöngeségeinkkel együtt érezni, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. A pogányság és a Szentháromságos Isten közt csak egy összeköttetés létezik, Krisztus keresztje. Ha egyszer megvetjük lábunkat ezen a senki földjén, és megkíséreljük az összekötő szálakat a Szent Háromság és a pogány világ között ide is, oda is kihúzni, csodálkozhatunk-e azon, hogy ez Krisztus keresztjével fog menni? A kereszthez kell hasonlókká válnunk, azt kell a szívünkben hordanunk, mint Szent Pál mondja a hit hirdetőiről, állandóan testünkben hordjuk Krisztus kínszenvedését. Ez a szétfeszítettség, amely bennünk keresztté formálódik, ez a képtelensége szívünknek arra, hogy hordozza egy időben az Isten iránti szeretetet és az istentelenné vált világ iránti szeretetet, pontosan ez Isten fiának az a halálküzdelme, melyben részesekül minket is meghív. Ő, aki ezt a szétszakítottságot önmagában viselte, hogy önmagában feloldja, de csak azért tudta feloldani, mert előzőleg már magában viselte. Ő nyúlik át az egyik végponttól a másikig. Anélkül, hogy a Szent Háromság ölét elhagyná, az emberi nyomor végső határáig nyúlik, és betölti a közbelső teret. Krisztusnak ez a kifeszítettsége, melyet a kereszt 4 ága érzékelhetővé tesz, titokzatos kifejezője egyben a mi szétszakítottságunknak is, és minket hozzá hasonlóvá tesz. Furkó vagy szurony, tövis korona vagy napalm, szegek vagy elektrosok, ostor vagy rádióaktív hamu, csókkal elárulás vagy szeretetet sziszegő nyelv, mindig ugyanaz a bűn és ugyanaz az áldozat, és ilyenkor mindig péntek délután 3 óra van. Uram, életem mindig szenvedést jelent, ha másokat látok szenvedni. Saját erőmre támaszkodva összeroppannék. Tégy engem teljes emberré, add meg, ami még hiányzik. Csendesítsd le nyugtalanságomat, és add a te üdvözítő nyugtalanságodat, mellyel megmentésünkre indultál. Ha te vagy szívem nyugtalansága, akkor a csend és a béke útján járok.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.